Kedves testvérek, kedves gyülekezet, a már felolvasott zsidókhoz írt levélből olvasok föl egy rövid kis vers részletet, a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének az első verséből fölnálva hallgassuk meg a mára, mai napra szóló igét, amely így hangzik, tehát a zsidókhoz írt levél 4. fejezetének az első verséből ez a ige álljon előttünk. Megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete. Eddig olvasom az igét. Sok kedves ige volt az útmutatóban a mai napra is, ami bátorításként állhat előttünk az elkövetkezendő hétre. Engem mégis nem kimondottan a mai nap igéi fogtak meg, hanem a februárra kijelölt ige az, ami elgondolkoztatott, mert februárra az útmutatónk a római levélből állított elénk egy igeverset, a római levél 8. fejezetének a 18. versét, amelyben azt mondja az apostol, hogy azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, azok nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, mely nekünk megjelentetik. És egy nagyon szép és bátorító ígéret ez, amit az apostol elénk állít, amikor is arról beszél, hogy persze ebben az életben sok-sok fájdalom, sok-sok teher, sok-sok olyan út van, amely az ember életét megnehezíti, sokszor szomorúvá teszi, és úgy érezzük egyes helyzetekben, hogy nincsen erőnk ahhoz, hogy ezekben a harcokban vagy a próbákban meg tudjunk állni, és igen, sokszor fölmerül az emberben az a gondolat, hogy igenis nehéz ez az élet, és még talán az a kérdés is ott motoszkál a hívő embernek a szívében is, hogy miért is engedi ezt meg Isten. És Pál apostol itt ebben a római levélben, ebben a fejezetben bátorításként áll elénk, és azt mondja, hogy ő úgy tartja, hogy az, amit itt ezen a földön szenvedünk, az nem mérhető, nem is hasonlítható ahhoz, amit majd vele való kapcsolatunkban, a vele való, mondhatjuk, egységben, majd az ő országában, az ő dicsőségében megtapasztalhatunk. És ez nagyon fontos dolog. Nagyon fontos a hétköznapok terheiben, mert akkor az emberre mindig olyan nagy nehézség az, ami ráborul az emberre, és sokszor úgy érzi, hogy ezek a dolgok megfojtják, lehúzzák, és igen, még sokszor a reménységét is elveszíti az ember, és az apostol pedig azt mondja, hogy nem kell elkeseredni ebben, hanem lássunk előre, és nézzük azt, hogy ez nem is fogható ez a fájdalom, ez a nehézség ahhoz, ami majd az ő dicsőségében ér bennünket örömként, boldogságként. És ennek a fejezetnek a végén mondja el azokat a fontos gondolatokat, amikor azt mondja az apostol, de hogyha Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. És a fejezet végén mondhatjuk, hogy teszi fel a koronát az apostol az ő beszédére, írására, bátorítására, amikor azt mondja, hogy én meg vagyok arról győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi teremtmény nem szakíthat el minket az Istennek szerelmétől, amely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tehát előre lát, az bátorítja őt, hogy persze vannak nehézségek, de ezek nem mérhetők ahhoz a dicsőséghez, amit az ő jelenlétében élhetünk át. És erről beszél az előbb felolvasott kis ige is, és erről beszél a zsidókhoz írt levél is, hogy igen, legyen bátorítása számunkra az, hogy megvan az ő nyugodalmába való bemenetelnek az ígérete. Testvérek, el se tudjuk képzelni, vagy sokszor föl sem fogjuk azt, hogy milyen nagy ígéret ez számunkra, hogy megvan, hogy mi bemehetünk a nyugodalmába. Sokszor nem is gondolunk erre, itt ezen a földön. Éljük a hétköznapjainkat, tesszük a dolgunkat, örülünk az apró kis ajándékoknak, örülünk az élet csodáinak, persze siránkozunk a nehézségeken, sokszor érzi az ember a gyötrődéseknek a fájdalmát, de úgy éljük a mi életünket, és sokszor nem is gondolunk arra, amikor ebben az életben vagyunk, hogy ez csak egy része a mi életünknek, egy nagyon kicsi, rövid része, amiről Isten igéje azt mondja, hogy ez úgy el fog múlni, mint egy pillanat, mintha repülnénk. És az a dicsőség, amit pedig Isten elkészített számunkra, az pedig örökké való. És ez az ígéret, amiről itt az apostol beszél, a Szentíró beszél, azt mondja, hogy megvan. Ez nem múlik el. Istennél nincsen változás. És az ige azt mondja, hogy az Istennél nincsen a változásnak még az árnyéka sem. Isten nem változtatta meg az ő ígéretét. Azt az ígéretet, amit egykor Ábrahámnak tett, amikor azt mondta, hogy neked adom ezt a földet. Mert a zsidókhoz írt levélben végig arról beszél, és mondja el a Szentíró, az apostol, a zsidóknak, az ígéretnek a birtokosainak, hogy de az, amit Isten ígért, azok annak ellenére igazak, hogy látjuk az Izrael történetét. Látjuk azokat a viszontagságokat, amiket Izrael népe átélt, de ezekre ne így nézzünk, hanem úgy, hogy ennek ellenére, amit Isten ígért, az beteljesíti. És amit egykor Ábrahámnak ígéretet tett, hogy én neked adom ezt a földet, az az ígéret igaz. És ami nem csak arra szól, hogy majd tietek lesz Kánaán földje, hanem Isten ettől sokkal tovább lát, hanem neked adom a nyugalomnak a helyét, ahol majd velem lehetsz együtt. Persze Izrael népének a Szentírás szerint egy időre el kellett hagynia a földet. Isten ígéretei a népének Kánaánra szóltak, arra a földre, amit Isten megígért az ő számukra, a nyugalom helyének nevezett, ahol megnyugodhatott Isten népe, de ami nem mindig volt az övék. De miért az a nyugalomnak a helye? Miért beszél Isten igéje mindig a nyugalom helyeként Izraelről, Isten népének, arról a helyéről, amit megígért neki Isten? Mennyivel különb a Kánaán földje, mint a többi föld? Beszéltem már erről, hogy amikor Ábrahám kijött a régi helyéről, Ur Kasdimból, és végigjárta az akkori keletet, hogy eljusson Kánaánig, az ember azt gondolná, hogy azt, amiben ott belefáradt Kánaán, amiben ő ott élt, és amit látott a családja körében, és látta azt a sok-sok nyomorúságot, és sok-sok lelki erőtlenséget, ami ott volt, látta a bűnt, és amiből szabadult volna, és Isten kivitte őt Kánaánból, vagy kivitte Kánaánba, és az ember azt gondolná, hogy ott sokkal jobb lesz, És amikor megérkezett, akkor az ige arról beszél, hogy semmi más és semmilyen nagy különbség nem volt a két hely között. Ugyanazok a bűnök, ugyanazok a kísértések, ugyanazok a gyötrődések és fájdalmak. Miben változik? Hát mennyivel másabb akkor Kánaán földje, mint Ur-Kasdim volt? Miben másabb ez? Hát amiben másabb, az az, hogy jelen van az Isten. Mert oda hívta ki, és azt mondja, hogy én ott majd veled leszek. És azt mondja neki az Úr, hogyha ott figyelsz az én szavamra, én megadom neked a helyet, ahova letelepedhetsz, és ha figyelsz az én szavamra, akkor megáldom a te életedet. Milyen nagy ígéret ez az Isten népe számára, hogy ott átélheted az Isten jelenlétének a csodáját. És mégis arról olvasunk az igében, hogy hányszor kellett annak a népnek elhagyni a földet. Vagy azért, mert éppen valamelyik király legyőzte őket és fogságba kerültek, vagy valami oknál fogva elhagyták a földet, mint akkor, amikor Ábrahám kivonul, és elmegy Egyiptomba Józsefhez. Miért kellett elhagyni Izraelnek Kánaán földjét? Miért kellett ott hagynia? Ez a kérdés olyan jó. De én a választ abban látom, hogy nem kellett volna elhagynia. Nem arról volt szó, Istennek nem ez volt a terve, hogy majd Ábrahám újra eljön onnan Kánaán földjéről, és elkerül Egyiptomba, ahol aztán tudjuk, hogy 400 éves lett a fogság. Nem kellett. Élhetett volna ott Ábrahám, az ő családja, Jákob és mindenki élhetett volna ott azon a földön. De hogy miért kellett eljönnie onnan? Józsefhez. Azért, mert nem értékelték azt a földet, amit Isten neki adott, és nem figyeltek az Isten szavára. Emlékezzünk csak az Ószövetség, vagy az Új Szövetségnek a jól ismert történetére, a tékozló fiú történetére, amiben azt látjuk, hogy hogyan hagyta el a fiú az apai házat, és hogyan került jó messzire az atyai háztól, mert nem tudta értékelni azt, amit ott az atya közelében átélt. És nem csak az elment fiú, nem csak a tékozló fiú, aki elment és messzi került az atyától, pedig ő rádöbbent arra, hogy az ő atyának házában még a béresnek is jó dolga volt. Tehát egy olyan jó helyen lehettek. És nézzük csak meg, hogy mind a kettő távol került az atyától. Az egyik elment messzi útra, a másik pedig a szívében került messzire. Mert mi volt az ő bajuk? Hogy nem akartak az atya irányítása alatt lenni. Nem akarták elfogadni, hogy az atya legyen az ő uruk, vagy ő legyen az ő segítségük. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy önként hagyták el mindketten a nyugalomnak a házát. Azt a helyet, amit Isten nekik adott, és ahol átélték azt a békességet és azt az örömöt, amit aztán később a messzire szakadt fiú megértett, és annak az örömét, öröme után úgy vágyakozott, mert ott volt neki jó. Mert Isten ott adott nekik lehetőséget. De mind a kettő elment. Az egyik úgy, hogy látványosan kikérte a vagyonát, szakított az atyai házzal, jó messzire került, a másik fiú pedig úgy, hogy látszólag talán ott volt, de a szívében olyan messzire került, az ő atyának a vezetésétől. Attól az örömtől és attól az áldástól, ami az övé lehetett volna. És a történet szomorúsága pedig abban áll, hogy a végén csak a elment fiú, a messzire elcsavargott, mondhatjuk, fiú az, a tékozló fiú, aki megérti és fogja fel azt, hogy milyen biztonságot rejt az a hely, ahonnan ő eljött. És elkezdi keresni a visszavezető utat. És a tékozló fiú történetében is a legszebb és a legcsodálatosabb gondolat az, és bátorító ígéret az, hogy Istennél nincsen változás. Hogy az a fiú, aki elhagyta, annak a fiúnak is van lehetőség a visszatérésre. Hogy az atya nemhogy visszafogadja őt, nem csak arról szól a történet, hogy hát ha már visszajöttél, akkor maradhatsz, és igen, lehetsz egy a béreseink közül. Hanem azt olvassuk az igében, hogy az apa várta. Ott állt, és amikor megjött a tékozló fiú, akkor elé szaladt. Azért, hogy elnyerje annak a nyugalomnak az ígéretét, amit Isten megígért, amit az atya megígért neki. De mi van a másik fiúval? Azzal a fiúval, aki nem ment el. Aki ugyan ott marad, de mégis valahogy érezzük azt, hogy nincs rendben az élete. Pedig, ha egy kicsit elgondolkodunk ezen a történeten, talán úgy hisszük, vagy úgy gondoljuk, hogy a két fiatal fiú közül az otthon maradt az, aki biztonságban van, akinek öröme van. Ő az, aki ezt a nyugalmat, amit az atya közelében tapasztalhatott, ezt meg tudja egyáltalán köszönni, vagy tudja értékelni ezt a nyugalmat. De hogyha megnézzük a történetet, akkor azt tűnik ki belőle, hogy mégis valami hiányzik ennek a fiúnak az életéből. És két nagyon fontos dolgot említ neki az atya. Amikor visszajön ugye a földekről, a munkából, és látja azt, hogy ott örvendeznek a tékozló fiúval, és kimegy hozzá az atya, hogy beszéljen, a szívére beszéljen neki, és azt mondja neki, hogy de fiam, neked örülnöd kellene. És egy másik dolog, amit említ neki, hogy te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Örülnöd kellene. Mi mire értjük ezt a felszólítást? Vagy talán ezt a szemrehányást, amit az atya mond a tékozló fiúnak. Neked örülnöd kellene. Hát persze, örülnöd kellene, mert a te testvéred hazaért. Mert meghalt, de feltámadt. Elveszett, de megtaláltatott. Hát neked örülnöd kéne. De én azt hiszem, hogy nagy tévedésben vagyunk, hogyha azt gondoljuk, hogy csak erről szól az atyai szó. Csak arról, hogy örülnöd kellene a te testvérednek. De sajnos nem csak ennek nem örül az otthon maradt fiú. Nem csak annak nem örül, hogy a testvére hazajött, és ugye ő a szívében szomorkodott az, amit ő ott látott. Hanem nem volt öröm sem az ő szívében. És azért nem volt öröm az ő szívében, mert nem tudta értékelni azt, hogy az ő atyával lehet. Mert van egy ilyen ige, ha jól emlékszem, és azt hiszem jól emlékszem, és a testvérek is jól emlékezhetnek erre, hogy teljes öröm van te nálad. Tehát, hogy itt arról szól, hogy ha nem a te közelségedben vagyok, akkor nincs bennem öröm. És azt mondja az atya ennek az otthon maradt fiúnak, hogy de barátom, te fiam, hát neked örülnöd kellene, hogy ott vagy velem. És te ennek nem örülsz. És én fölteszem ma a kérdést itt magamnak is, és felteszem a testvéreknek is, hogy tudunk mi örülni az Isten ígéreteinek? Tudunk-e örülni, hogy mi vele lehetünk? Hogy az ő gondoskodásában élhetünk? Vagy mi is ugyanazt csináljuk, mint az otthon maradt fiú, hogy kikik kacsingatunk, és azon szomorkodunk, hogy nincsen kecskedvida, vagy nincs ez, vagy nem kapjuk azt, vagy nem kapjuk azt. És sok-sok dolgot föl lehetne sorolni ezen a területen. Örülnöd kellene. Örülni, hogy velem vagy. Hát ez a fiú, rá nem az volt a legnagyobb baj, hogy nem tudott örülni az ő testvéreinek a hazajöttére, hazajötte miatt, hanem az volt a legnagyobb baja, hogy nem tudott örülni, hogy ott lehetett az atya közelében. Mert neki is elvágyódása volt, csak lehet, hogy nem merte megtenni. És mégis mit mond neki az atya? Annak ellenére, hogy elmehetett volna, vagy elszeretett volna menni, vagy talán sok-sok baja volt az atyával, mert nem tudott örülni annak a sok-sok jónak, amit tőle kaphatott. És mégis azt mondja neki, hogy de fiam, hát mindenem a tiéd, és te mindig velem vagy. Testvérek, tudjuk azt, hogy milyen nagy dolog, amit itt mond az atya, és hogy milyen nagy bátorítás ez az, ami számunkra, hogy egyrészt örülhetünk, hogy vele lehetünk, és a másik az, hogy vele lehetünk, és mindene a miénk. Mert ez az ígéret nem csak ennek a fiúnak szól, hanem nekünk is. És Istennek ez az ígérete ma is a mi életünkre nézve nem változott semmit. Nem változott Izraelre se nézve sem az Isten ígérete, és nem változott a többi néppel kapcsolatban sem Istennek az ígérete. Nem változott meg Isten akarata az ő népével kapcsolatban. De akkor miért kellett elmenni Izrael népének? Miért kellett otthagyni Kánaánt? A tékozó fiúnak miért kellett elmennie, vagy miért ment el, és mi jutott el ő is, úgy, mint Izrael népe a szolgaság házába? Ha megnézzük Ábrahám, Izsák, Jákob és Jákob fiainak a történetét, de talán most maradjunk a fogság előtti időben, amikor is Jákob és a fiai éltek Kánaán földjét, és megnézzük az ő tartózkodásukat ott, azt látjuk, hogy nem tudták megbecsülni azt a földet, ahova Isten őket bevitte. És miért kellett ott hagyniuk? Maga Isten vezette ki. Ott Jákobot és az ő fiait, és mentek el, nemrég beszéltünk róla, hogy mentek és jutottak el a nagy éhség és a nagy szárazság idején, és telepedtek le Egyiptom földjén. Isten maga vitte ki őket. Miért? Azért, hogy megtapasztalják azt, hogy milyen azon kívül élni, ahol Isten ígéretet adott neki. Menj el! És ami én számomra sokszor olyan megdöbbentő az, ahogy a tékozló fiú történetében is olvassuk, amikor odaállt a tékozló fiú az apa elé, és azt mondta, hogy apám, add ki az én rám eső részét a vagyonnak. És én nekem azért olyan megdöbbentő ez a dolog, mert ha én az apa helyébe lettem volna, akkor én elkezdtem volna a fiamat megpróbálni meggyőzni arra, hogy ne tedd, ne indulj el, ne csináld, ne akarjál messzire menni, ne hagyj itt, ne akarj azon az úton járni, és én apaként mindig úgy gondolkodom, hogy hogyan lehetne megvédeni attól, ami tudom, hogy rákövetkezik, hogyha elmegy, és hogyha ott hagyja azt a biztonságot. És nekem az, ami megdöbbentő ebben a történetben, hogy az apa szó nélkül elengedi. Miért engedi el? Miért nem próbálja visszatartani? Még az a gondolat is ott van az ember, hogy csukjuk be, ne engedjük el, dobjuk el a kulcsot, zárjuk be egy szobába, hát ha egyszer megjön az esze. De nem, az apa odaadja mindazt, amit kér, amiért annyit dolgozott, és amiről nagyon jól tudja azt, hogy ez a fiú úgy el fogja tékozolni, mint a sic, pillanatok alatt. És ez így be is következik. És mégis elengedi. Pedig van ennek üzenete. És megvan az oka annak, hogy miért engedi el az apa ezt a fiút. Azért, hogy megtapasztalja azt, hogy milyen az, amikor egyedül marad valaki. Amikor nem éli át az isteni jelenlétnek a kegyelmét és a csodáját. Hogy igenis, nem tudod, hogy mit jelent az, hogy örömöd lehet. És hogy biztonságban és bizonyosságban élhetsz. Mert ez a két dolog mindig ott van az Isten közelében, hogy örülhetnél, és én mindig veled vagyok, és mindenem a tiéd. Ez az, ami biztonságot ad az embernek. Nézzük csak meg az életünket. Mi az, ami biztonságot ad, hogy legyen mellettünk, ne legyünk egyedül. Hány idős ember mondja el, hogy csak lenne valaki mellettem. Persze, nyilván emberek nem tudunk mindenben egymásnak segíteni, de az, hogy valaki mellettem van. És hogy van egy biztos alapja az életünknek, hogy még megvan. Vagy ahogy szokták mondani, múltkor voltam egy családnál, és akkor mondták azt, hogy van tüzelő, és ez biztos. Ennek ők úgy örülnek, hogy be tudnak gyújtani, és sok minden nincs, de legalább megvan. Vannak dolgok, amelyek biztonságot jelentenek az embernek. És amikor elment a tékozló fiú, és mindenét eltékozolt, addig nem volt gond, amíg ezek a dolgok megvoltak. Akkor tört rá a félelem, a bizonytalanság, és akkor kezdte igazán értékelni azt, hogy az én atyámnak a házában azért ettől sokkal jobb volt a helyzetem. Biztonságban lehettem, azért ott öröm volt, azért ott annyi mindent átéltem. És erre emlékezteti az otthon maradt fiút is. Örülnöd kellene, mert mindenem a tied, és mindig velem lehetsz. És így volt Isten népével is ez. El kellett jönniük Kánaán földjére, el kellett jutnia oda a Nílus partjára, Egyiptomba, és az elején még jól mentek a dolgok. Még az elején rendben volt minden, de egyszer csak jöttek a nehézségek. És akkor emlékeztette Isten őket, hogy honnan is jöttetek ki. Mózes által akkor szólt nekik. És ez egy milyen örömteli üzenet volt. Amikor újra reménysugár lett az életükbe, hogy talán visszamehetünk. Mert itt nem csak a földről volt szó. Nem csak arról volt szó, hogy vannak-e hatalmas, nagy szőlőfürtök Kánaán földjén. Nem arról volt szó, hanem hogy Isten velük legyen. Hogy végre ott lehessenek az ő örömében, és abban a bizonyosságban, hogy mindig velük vannak, van az Isten. Ott volt a remény sugár. De mi az, ami hiányzott Izrael népéből? Az, hogy elhitték volna azt, hogy ez az övék lesz. És itt álljunk meg egy picit, és gondoljunk az otthon maradt fiúra, akinek ott volt az ígéret, és azt mondja neki Isten, hogy de hát te velem vagy, fiam, mindenem a tiéd, itt élsz velem, és örülnöd kellene, de mégsem tudott örülni. Hanem mindig azt látták, és azt érezték, hogy miért nincs ez, és miért nincs az. Amikor elindultak a pusztában, nagy örömmel jöttek ki a szolgaság házából, és arról olvasunk az igében, hogy nem azt látták, hogy Isten velük van, és nem azt látták, ami számukra majd ott Kánaán földjén, az Isten jelenlétében megtapasztalható lesz. Újra az atyával lehetnek, hanem mindenféle más dolgot láttak. Azt látták, hogy jönnek a kígyók, azt látták, hogy nincsen ennivaló, nincsen innivaló, nincs ez, nincs az, és emlékeztek arra, hogy persze ezek voltak ott a szolgaságnak a helyén, Egyiptomban, ott volt még uborka is, és ezerféle más dolog, itt meg azt látják, hogy nincs. Pedig minden volt. Isten mindenről gondoskodott, mennyei kenyérről gondoskodott, ételről gondoskodott. Ha kellett, akkor a kősziklából jött a víz, és nézzük csak meg, hogy nem tudtak ennek örülni, hanem csak a nehézségeket látták. Mert mi az, ami hiányzott? Ugyanaz hiányzott, mint előtte, és ugyanúgy, mint az otthon maradt fiúnál, pedig átélte a biztonságot az Isten jelenlétében, az Atya jelenlétében, de hiányzott a bizalom. És itt a zsidókhoz írt levélben pedig arról beszél a Szentíró, hogy kiknek szólt az ígéret? Az, hogy mindenem a tiéd, és hogy mindig veled vagyok, Izrael népéért. És vajon övék lett az ígéret? Pedig mehettek volna, járhattak volna, haza kerülhettek volna, de nem jutottak be az ígéret földjére. Az ige arról beszél, hogy mindenki elpusztult a pusztában. Valami hasonló történet a gazdag ifjúnak a története is, mert ott is arról szól a történet, amikor Jézushoz megy ez a fiatalember, hogy neki is az volt a célja, vagy az volt a kérdése, hogy találom meg ezt a nyugalmat? Hogyan mehetek be a nyugalomnak a helyére? És Jézus azt mondja neki, hogy barátom, add el a vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és gyere és kövess engem. Ez az egy fogyatkozása volt ennek a fiatal embernek. De mi volt ez a fogyatkozás valójában? A feltétel nélküli hit. És akkor mondja az Úr Jézus, hogy milyen nehezen megy be az ilyen gazdag ember a mennyek országába. Izrael népéből is, akik először hallották az örömüzenetet, hogy hazamehetnek, hogy visszamehetnek, azt mondja az ige, egyik sem ment be a hitetlenség miatt. És el kellett veszniük a pusztában, pedig még Isten ott is adott nekik jelet. Pedig még ott is annyiszor segítette őket, Nem csak abban, hogy volt víz, nem csak abban, hogy voltak fűrjek és volt manna, hanem arról olvasunk az igében, hogy még a kémek által azt is megmutatta nekik, hogy milyen az a föld, ahova be akarlak vinni. Amikor hazajönnek a kémek, és mind elmondja azt, hogy ott milyen jó és milyen csodálatos az, amit ott láttak, hogy még sokkal nagyobb és sokkal gazdagabb az a vidék, mint ahogy Isten azt nekik leírta. És mégsem mentek be. Miért? Mert nem hitték el, hogy Isten oda be tudja őket vinni, és hogy ott az övék lesz minden. Nem volt ebben békességük. Nem mehettek be a hitetlenség által. Hiába mentek végig a pusztán. És ki ment be? Azok mentek be, akik hittek. Józsué és Káleb, és az a kis nép, aki hitt abban, hogy Isten nekik adja ezt a földet. Persze nem volt könnyű az út. És ha emberileg nézem Izrael népét, akkor igen, sokszor érzem azt, hogy persze nem volt könnyű ez. És nem tudom, hogy milyen lettem volna én a helyükben. Én nem tudom, hogy hogyan mentem volna végig azon az úton, amelyen ők mentek. Mert olvasva a történetet, olvasva azokat a megrázkódtatásokat és azokat a dolgokat, olyan könnyű olvasni. De milyen lett volna ott lenni? Vagy gondoljunk bele, és ott kicsit vonatkoztassunk el a történettől. Hát mi is ugyanazt éljük át, amit átélt Izrael népe. Van egy ígéretünk, és akár hány testvérrel beszélgetek, mindenki elmondja, hogy ilyen problémák, olyan problémák, ilyen nehézségek, olyan próbák, ilyen fájdalmak, ilyen dolgok, amelyek történnek az életemben. Ahogy Mózes mondja, hogy az embernek élete 70 esztendő, vagy feljebb 80, és nagyobb része nyomorúság és fáradtság. És hányszor veszítjük el a reménységünket? És hányszor érezzük azt, hogy olyan távolinak tűnik mindaz? Emberileg megértem. És emberileg még magamat is megértem. Amikor érzem a terheket. És amikor elcsügged az én lelkem. Igen, nagyon hullámzó a mi hitünk. De Isten igéje arról beszél, hogy van ígérete a nyugalomba való bemenetelnek. És igen, lehet, hogy sokszor úgy érezzük, hogy olyan messze tűnik az, ami vár ránk. És olyan messzinek tűnik, mert most csak azokat a dolgokat látjuk, ami fájdalmas. Mint a tékozló fiú, aki csak azt látja, hogy most itt vagyok a disznók vájójánál, most itt vagyok a levertségben, a próbában is. Hogy juthatok én még egyáltalán oda-vissza? Ugyanezt élt át Izrael népe is. Olyan messzinek tűnt az a hely, ahova Isten ígéretet adott. Mert csak most látjuk azt, ami most van. De Pál éppen erről beszél a hónapra kijelölt igében. Mert azt tartom, hogy amiket most itt szenvedünk, azok nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, ami nekünk megjelentetik. Ahhoz a dicsőséghez, amiről az atya beszél az otthon maradt fiának, amikor azt mondja, hogy de fiam, hát az én jelenlétemben örülhetnél. És mindaz, ami az enyém van, enyém az a tied, sőt, én mindig veled vagyok, és te mindig velem vagy. Hát ez a reménység tartson meg bennünket is. És az, aki hitt, az bement. Aki bízott, és aki mindvégig álhatatos maradt, az bement az ígéret földjére. És igen, Isten mindig átsegítette őket a nehézségeken. És akkor, amikor éhesek voltak, akkor hozta Isten a mannát az égből. És akkor, amikor nem volt hús, akkor szintén az égből jöttek a fűrjek. És amikor olyan kilátástalan volt az, hogy szomjú hoztak, és nem volt mit inniük, akkor még a kősziklából is víz jött. Nem hagy el Isten bennünket. Az ő ígéretei megbánhatatlanok. De időnként kivezet ebből a védettségből. Időnként megengedi, hogy elmenjünk. Azért, hogy tudjuk értékelni azt, amit nekünk adni akar. És ne adjuk fel a mi reménységünket, ne csüggedjünk el, mert nem fogható fel, nem mérhető egymáshoz. Az a fájdalom, az a megpróbáltatás, az a szenvedés, amit mi átélünk itt a földön, ahhoz a dicsőséghez, amely majd megjelentet itt nekünk. Hát Izrael népe is így ment be az ígéret földjére, nem volt könnyű. De aki kitartott, aki hitt, az átélte a csodát. És én azt kívánom, hogy Isten segítsen meg bennünket, akkor is, amikor sokszor úgy érezzük, hogy már egy jártány erőnk sincs. Már lelki erőnk sincs ahhoz, hogy tovább menjünk. De Isten akkor jön, akkor erősít meg, és hogyha hiszünk, akkor miénk lesz az a csodálatos ország, amit Isten nekünk megígért. És soha ne feledjük el, hogy ez mindig igaz, hogy örülhetünk, mert Istennel vagyunk itt is. Bizonyosak lehetünk abban, hogy mindene a miénk, és a harmadik dolog, hogy ő mindig velünk van. Ezt ne feledjük el, itt a földön, és majd ott az ő országában. Isten segítsen meg bennünket így járni ebben a hitben, és gyógyítsa meg a mi lelkünket akkor, amikor elcsüggedünk. Amen.